Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók! Az év legutolsó Láncreakció podcastjában köszöntelek titeket. Reméljük, tele vagytok beiglivel. Ti tele vagytok beiglivel, kedves beszélgető társaim?
Igen, de már távolban pezsgős dugók pukkanása hallatszik, meg konfetti szóródik ránk.
Úgy igen, igen, lélekben térdig gázolunk a konfettiben, és jó, eláruljuk-e azt a nagy titkot a hallgatóknak, hogy most még, amikor felvesszük ezt az adást, még nincsen szilveszter.
Ne áruljuk el.
Ne áruljuk el?
Nem.
Jó, rendben.
Ja, már elárultuk.
Ups. Igen, szóval, hogy ez itt az év utolsó. Az jutott eszembe egyébként még otthon, amikor ezen gondolkodtam, hogy a szilveszteri parabolára emlékeztek?
Hogy a viaszt?
Szuperbola.
Hiperbola volt
azóta,
a cím.
Nem, az már
szuperbola volt?
Ez a szuper. Nem is tudom, de volt egy
lehet elfelejteni azok volt a lengén öltők között.
Minden ilyesminek volt egy íve. Ugye, parabola?
Igen, igen, igen. Szóval, hogy egy ilyen fajta adásra készülődünk most, és ez ugye nyilván azzal kötődik össze, hogy megnézzük, hogy mi történt velünk meg a témánkkal az évben, de valahogy ez nem olyan vidám.
Nem, ez semmiképpen nem akarnánk itt szétboomerkodni, meg szétkárogni az utolsó adást. Annyiszor megtettük már az évben.
Így, így, így.
Úgyhogy nem tudjuk. Tehát én arra gondoltam, hogy az volt a témajavaslatom, hogy hát hozzunk ilyen bolondos híreket, amik a leghülyébb hírek az AI-jal kapcsolatban, és hát gyűjtöttem is párat, és nyilván próbálkozni fogunk azzal, és ezeket itt előhozzuk, de...
Azt hittem, hogy nevessünk.
Volt benne azért egy picit ilyen lelombozó, vagy nem tudom.
Igen, szóval a bolondos hírek, amit hoztál, azok valójában ilyen, hát legjobb esetben is keserédesnek mondhatók. Igazándiból nekem egyetlen
abszurd,
happy end jut
abszurd,
az eszembe.
Azt mondhatjuk, az
abszurd. Az abszurd az jó szó.
Azt én imádom, az a kedvenc műfajom.
Akkor az idén te jól érezted magad.
Igen, voltak fura dolgok, de volt egy igazi happy endes történet, ami elég gyorsan is zajlott ahhoz, hogy az ember tényleg pattogatott kukoricát majszolva nézhesse végig. Ez ugye Sam Altmannak a OpenAI
megénekeltük a
vezetőjének a kirúgása és visszavétele. Csak azért mondom, hogy az egy happy end volt, mert ott ugye a gonoszbort kirúgja az ilyen naív és jövőbe tekintő utópiákat éneklő vezetőt.
Hát várjunk még.
Ez az egyik olvasata.
Egy hosszú hétvége alatt a gonoszbordnak kellett menni, és ő pedig visszajöhetett.
Várjunk még ezzel, hogy hol fog még
lehet, kivezetni. Hogy csak nem kapott fizuelmelést, hát és az egészet tudom. Becsomagolta.
Nem tudom.
Nem, azt szerintem neki nem ment volna, vagy az így nagyon furulat volna. Ha ezt az egészet a Microsoft csinálta, azt elhinném, hogy ez szajtszerű.
De az már sokkal érdekesebb, mikor ilyen elkezdünk ilyen konteókat gyártani.
Az ugye?
Nekem is
a kedvenc műfajom.
A másik, szerintem is a Microsoft az abszurd volt. Mellett. Az abszurd és a konteó.
Hát
Gyula,
a kettő összefügg. Tolvassatok Hamvas Béla Karnevált, vagy Morozseket, vagy Ionescu-t, stb., hogy mennyire nem tudsz szétválasztani, hogy most ez a valóság, vagy tényleg ilyen hülye a világ, vagy egy kitaláció, ezek összefonódnak, a konta erről szól.
Hát erről is szól, tagadhatatlan. Na de Sam Altman amúgy is dominálta ezt az évet, ővele sokat foglalkoztunk, meg az ő általa előállított nagy nyelvi modell lekkel. Én már csak abban reménykedem, de lehet, hogy ezt már mondtam is korábban, hogy végre jön egy olyan korszak 2024-ben, amikor arról beszélünk, hogy generatív AI, akkor nem azt kell mondani, hogy GPT 3.5 vagy GPT 4, ami egy szerintem bonyolultan kimondható dolog.
Hát te ilyen média szakemberként mondod azt, hogy ez kényelmetlen.
Nem csak úgy kimondani. Visszagondoltam, hogy annyiszor kellett kimondani ezt a betűszót számokkal, és ez miért nincs valami jó név. Na de évvégén a Google bejelentette az ő nagynyelvi modelljét, amit Gemini-nek hívnak, vagy rendesen magyarul Gemini-nak.
Vagy még magyarabbul Ikreknek.
Vagy Ikreknek, szóval bejelentette az Ikrek nevű nagynyelvi modelljét, ami állítólag egy kicsit jobb mindenben, mint a GPT-4.
Hát hogy nem?
Csak kicsit.
Csak egy kicsit. Nem, csak egy kicsit.
Na várjál, mert nem tudod, nem olvastad az egészet.
Sőt, ráadásul a GPT-4-jel és nem a GPT-4 turbóval hasonlították össze, úgyhogy az is lehet, hogy nem is jobb.
Nem, hát itt tulajdonképpen csak egy mondat azok kedvére, akik csak így most kapcsolódtak be az előző részek tartalmát, úgysem mondtuk el. Tehát, hogy annyi van, hogy a már a ChatGPT-re is ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy ilyen bells and whistles, tehát az a fel van pimpelve egyébként alapmodell, tehát a 3.5 meg a 4 modellek vannak ilyen különböző egyéb meg nem engedett szteroidokkal felbusztolva, és az igazából amiatt lesz ennek olyan teljesítménye, ami az emberi szemlélő számára ez ilyen elalélunk tőle, és hogy tulajdonképpen ebben az OpenAI a demózásban utcahosszal vezetett, és most ebben a Gemini. A Gemini-jal a Google is körhátrányát ledolgozta, és most egymás mellett laholnak, mert hogy kijött ez a videó, amilyen szupernek tűnt, és aztán utána már ezzel kapcsolatban is elég gyorsan megjelentek.
Mert mit tudott a videó, én nem láttam. Én tudjátok, most úgy kicsit lecsavartam a hangerőt, és ha lehet, kerülöm ezeket a cikkeket. Mit tud az a videón?
A multimodális képességeit demozza a Gemini-nak, ami azt jelenti, hogy látunk egy rajzot, ami folyamatosan változik, tehát egy kéz rajzol valamit, ami mit tudom én, elsőre csak egy ilyen tórusznak látszik, aztán kiderül, hogy egy ilyen kacsává lehet átalakítani.
Nézd meg, majd benne lesz a lábjegyzetben. Ez olyan úgy
így. De igen, így egy kicsit olyan unalmas hangzik. Az a lényeg, hogy a Gemini folyamatosan szövegben kommentálja, hogy mit lát. Tehát rajzol egy ember valamit, és a Gemini mindig mondja, hogy ez most egy tórusz, ez most egy kacsa, ja, ez egy úszógumi, ami
kacsa alakja van. A videóban sokkal jobb, mint így.
Aha, és aztán,
de nagyon menő, amit tud, és aztán kijöttek az első kritikák, valaki megjegyezte, hogy na jó, de ez átverés. Az egész úgy fék, ahogy van, és kiderült, hogy hát úgy fék az egész, hogy nem fék, hanem hogy felgyorsították a felvételt, tehát kivágták a várakozásokat, amíg annyira szeretném egyébként, tehát aki ezt először kiposztolta, aki valami magánember volt, hogy ez az egész így kamu, hogy ő neki viszont kelljen megnézni az eredeti vágatlan videót a várakozásokkal együtt, és hogy élvezze úgy sokszor, és szóval belekapaszkodtak abba a ténybe, hogy nyilván vágatlanul nem lett volna élvezhető a videó, ezért egyébként a videó végén ott van apró betűvel, hogy szerkesztett és felgyorsított videóról van szó.
Azért az némiképp érzékelhető volt, igen.
És, ja igen, tehát hogy aki azt gondolta, hogy ez úgy történt, ahogy a videó, aki nem látta a videót, az nem tudja, de jól láthatólag ez egy összevágott videó, tehát nem létezik, hogy ez nem volt ott a user interface, vagy ilyesmi. Szóval a sajtónak sikerült belőle egy ilyen nagy hype-ot generálni, hogy az egész Gemini egy nagy fék, valójában nem fék, hanem hogy nem ebben a sebességben, és nem ezzel a módszerrel reagál a kérdésekre, de úgy tűnik, hogy azért ez, hogy ilyen multimodálisan tud dolgokat ilyen gyorsan, vagy ilyen, nem is ilyen gyorsan, hanem ilyen
hát igen,
minőségben megválaszolni, ez eléggé.
Annyi, hogy azért mondjuk a ChatGPT-hez képest már ugye nem tudják ezek azt a high élményt, vagy nem tudom, ilyen hatalmas élményt kiváltani.
Ez tehát teljesen jó, amit mondasz.
Jó, tehát ez is most még egy kicsit jobb, meg biztos van benne olyan feature, amit ez nem tudott, de valahogy nincs az érzésed, hogy most hű. De az kétségtelen, hogy most a Google is nem hagyja magát, és most ott van, ahol valahol ott van, ahol a másik. Most láttam egyébként egy érdekes, ha már így vele megyünk ebbe, ezt is majd igyekszünk a lábjegyzetbe betenni, de hogy egyrészt az Andrej Kárpátinak van most már egy 1 milliót meghaladó videója a neten kín, ami a dolgok jelenlegi állásáról beszélget, és akkor ott van egy összehasonlítás aktuálisan a különböző modelleknek a teljesítményéről, és akkor ott mutatja be, hogy azért látszik, hogy az első 6 vagy 7 az fizetős megoldás, és azért ott van egy teljesítménybeli különbség, amit zongorázni lehet. A láma azt hiszem még mindig a legjobb.
Ingyenes,
igen. Ott meg ugye az látszik, hogy a Facebook az véhetően, vagy mert a Hát le van maradva. Uh-huh. Miért egy mánia egyébként ez a névváltoztatás? Ugye a Google-nek is más a neve, a Meta-nak, a Facebook-nak is, most ugye a Twitter is, a Musk is felkapaszkodott a vonatra.
Igen, igen, bár azért ez az elmúlt 3-4 évnek az eredménye.
Tehát hát hogy ne, de miért van egy ilyen kényszer? Mert mindig tényleg lehet mondani, miért lett Alphabet, csak...
De mindenkinek van egy megoldása erre.
Tehát nem tudom, valami furcsa van itt. Szerintem azért van valami pszichológiai oka ennek, hogy nem...
Azt gondolom, hogy egyébként az lehetséges, igen, hogy ezek a nevek az internet buborék megszületésének hajnalán keletkeztek.
És hogy már úgy érzik, hogy egy kicsit
elértünk egy kicsit oda, igen, hogy aha, most már ezek olyan nagyon patinás és kicsit megöregedett márkák lettek egyrészt, és hát másrészt az is igaz, hogy ezek a cégek mindegyik a kezdeti ilyen egyfeladatos cégből most már egy ilyen nagyon-nagyon sok mindennel sokféleképpen foglalkozó cégekké váltak. Tehát ahogy a Facebook először csak ugye egy arckönyv volt, de most meg már millió dolog van, és akkor
imidzset akarják.
Ahogy a Google-nál is, ugye a Google volt az anyavállalat neve,
számít,
ami a keresőre vonatkozott, de hát még mindig a legnagyobb biznisze a kereső a Google-nak, de hát mennyi minden mással foglalkozik, hogy ezért kellett az ernyő céget valahogy átnevezni. A Twitter pedig ugye azért gondolják sokan, hogy azért váltott nevet, mert hogy át akarja alakítani egy ilyen multi feladatos céggé a Musk.
Miért nem tudják magukat, nem tudom elnevezni, mondjuk Phoenixnek, és akkor azt lehet tudni, mindig új elszületik.
Igen, igen, és akkor mindegyiket Phoenixnek hívnánk.
Igen, tök jó.
Na, csak az előző mondatomat így váratlanul befejezzem. Tehát ugye a Meta úgy tűnik egyelőre legalábbis, hogy valamilyen értelemben le van maradva, hogy ez most mit jelent pontosan, azt nem mondszogatnám. Egyébként az érdekes, hogy szerintem valahogy az Amazon is, tehát azt lehet látni, hogy ők is kicsit ilyen fogfájósan, foghúzósan publikálják ezeket a modelleket, és van nekik is, de valahogy nem. Egy eleve szerintem ott az nem is annyira van a fókuszban, hanem a Google az, amelyik ugye ezt a Microsoftos OpenAI-os vonalat úgy tartani akarja, és ők igazából ugyanazzal a stratégiával és ugyanolyan módon próbálják magukat a legmenőbbnek beállítani. És akkor a Meta, ez meg inkább most érdekes mondani, mint a Metáról más szempontból legkevésbé gondolnád, de ő az, aki ezeket inkább bedobja a közösbe a modelljeit, amik egyébként nem rosszak nyilván. És hát majd állatok kíváncsi leszek, hogy lesz neki egyébként. Majd csinálunk olyan adást is biztos, amikor jóslatokat fogalmazunk meg a jövőjére, de ez most nem az még, de én azért várok majd olyat, amikor tehát valóban open alapon jelennek meg olyan foundation modellek. Ja, mert a Kárpátinak a videójában egyébként ugye ennek a foundation modelleknek ugye a költségeiről, meg komplexitásairól is beszél. Ha valaki még, mondjuk a proszéki adásunk, meg a többi adás után még mindig akarna ilyen felhomályosítást a transformer modellekről, meg a generatív AI-ról, akkor az Andrej Kárpátijét is ajánlom, mert az is jó. Tehát ő is tök jól elmondja ugyanazt egy kicsit máshogy megint, meg tök jó példákat, meg analogiákat hoz, úgyhogy azt is érdemes meghallgatni. Az Andrej Kárpáti egyébként, ő is egy ilyen nagy megmondó. Azt egyébként nem tudom, hogy a magyaros hangzású neve az... Azt hiszem ukrán származású ő, tehát hogy van valami biztos, valami
biztos nem kárpátaljai.
Nem derítettem fel, és hogy ő egyébként a szintén az OpenAI-nál van.
Hogy ne maradjon hülyeség, szlovák származású a Andrej Kárpáti.
De ugyanez a kárpátalja akkor. Hát, nem? Szlovák.
Szlovák-kanadai informatikus.
Rendes szlovák. De Mi akkor van valami településnév, vagy valami?
Szlovákiában született. Ennél pontosabbat most nem tudok mondani, de ez legyen is mindegy. Én inkább azt szeretném, hogy a Gyula mondja el, hogy mi van a Metával.
Nem elfelejtettem.
Ne szívass! Szedd össze magad.
Figyelj, a Meta, meg ez a virtuális, mi is volt ez? Erről vannak hírek? Tudod, volt nekik ez a nagy tervük, hogy...
Ja, a Metaverse.
Metaverzum. Metaverzum, mi van vele?
A Metaverzumról vannak hírek.
Bukta?
Az egy elég csúnya nagy bukta, igen.
Aha, nem mondod.
Nem. Hát nem, ezért ezt így ebben a formában nem mondanám. Vagy hogy, na, árnyaljuk egy kicsit a jó képet. Az a hype, amit a metaverzum köré elsősorban a Facebook, például az, hogy átnevezte magát Metának keltett, az nem igazolta magát. Tehát egyáltalán nem semmi ilyen nagy áttörés nincsen. Az nem jelenti azt, hogy ez eltűnt és megszűnt volna ez a dolog, hanem inkább... Viszonylag hamar, elég ne pekjükre, viszonylag hamar érkezett egy másik buzzword, ugye ez a ChatGPT per nagynyelvi modell per generatív AI, és az elhomályosította ezt a dolgot, de én azt gondolom, hogy nem ért véget, mindenki csinálja a saját kis metaverzumait, valószínűleg az a megközelítés, amit a Facebook bevezetett, tehát hogy majd mindnyájan egy ilyen virtuális valóságban fogunk egymással érintkezni a 3D-s avatárjainkon keresztül, erről viszonylag hamar kiderült, hogy az, az embereket nem különösebben vonza, főleg azon a halálbéna módon, ahogy a, uh-huh. a metaverzumban, mármint a Horizons World-ben a metának a metaverzumában kinézett, tehát az ilyen alsó test nélküli avatárokat egymással kicsit ilyen vicces módon táncikálnak, ez senkit nem érdekel. De amúgy a VR az jön fel, tehát én azt látom, hogy az ipar az így nagyon jön fel, és azt például mondhatom nektek, hogy 2024 lesz az az év, amikor az összes nagy laptop gyártó kijön egy olyan laptoppal, aminek olyan 3D-s kijelzője van, amihez nem kell se szemüveg, se semmi. Egyszerűen elé ülsz, és 3D-s. Tehát a 3D az így jön, ez lesz az egyik nagy dobás a 2024-nek, a másik pedig az, hogy az Apple is megjelenik a saját VR szemüvegével, vagy hát XR szemüvegével, az a pontos megnevezés, ugye ez a Vision Pro, amiről már tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy rohadt drága lesz, és tudjuk, hogy nagyon menő is lesz. Mindig ez szokott lenni, hogy sokan elkezdenek játszani egy technológiával, és amikor az elég érett, akkor az Apple kidobja a tutit. Uh-huh. Most is ez jön. Úgyhogy szóval azért nem tűnt el a virtuális valóság az életünkből, hanem most egy kicsit ott búvópatakként a Gen AI alatt csordogál, de a fejlesztések folynak.
Tök érdekes, amit mondtál, hogy a ChatGPT elhomályosította, mert az egész évben ez volt az alapérzésem, hogy annyi fontos dolog van, és mégis mindenki most a ChatGPT-ről beszél, privát életben, üzleti világban is. Nemrég voltam egy KKV-s konferencián, előadtam, és én próbáltam...
Kávé volt, bocs.
Volt. És próbáltam arról beszélni, hogy tök jó minden, ez az AI, de előbb tanuljuk meg az Excel-t használni, mert abban is rengeteg lehetőség van, és az meg minden cégnél van, Excel minden. És rajtam kívül a többi előadó viszont az AI-ról beszélt, hogy ez meg az, és számomra sokkoló volt, hogy abszolút nem aktuális. Tehát a magyarországi KKV szektorban még rohadtul sok dolgot rendbe kéne rakni, hogy ez aktuális legyen, de nem lehet. Tehát nem lehet. Nem. Tehát őket ez érdekli. Tehát azért ülnek be, mert érdekli őt is az AI. És nem lehet normális tematizálást csinálni. Nem lehetett idén normális tematizálást, de nem beszéltél partnereiddel, konferencián, akár privát szakmai környezetben erről a területről, a kruncsi voltál. Tehát ha el akartál kezdeni ilyen hagyományos data science témáról, vagy Excelről, vagy bármiről, vagy adatvizualizációról, rohadtul senkit nem érdekelt. Úgyhogy lehet, hogy tényleg ilyen nagy innovációk is ennek most megisszák a levét, mert az, hogy Kovács nem tud arról beszélni, amiről szeretne, azt én valahogy lenyelem, de az, ebbe a betába azért nem kevés pénzt rakott szerintem a Facebook.
Hát konkrétan rengeteg sok pénzt rakott, egyébként rak még mindig bele. Aztán, hogy az megtérül-e valaha, most nem úgy néz ki. Most aha. Így hirtelen nem úgy néz ki. De mondom, szerintem nem látjuk azt, hogy igazán a boszorkány konyhákban mi folyik. Én azt látom, azt viszont látom, hogy hogy a virtuális valóság üzleti használata az abszolút megy fölfelé, uh-huh. És ez egy nagyon erős téma, és nagyon sok pénz is van benne, uh-huh. Úgyhogy nem fog eltűnni ez az életünkből. Az lehet, hogy a Facebookot nem cseréljük le metaverzumra.
Közben breaking news érkezett.
Nem mondod.
André Kárpáti.
Most át kéne térnünk élő adásra.
André Kárpáti Pozsonyban. És idősebb, mint Szlovákia, úgyhogy én még csehszlovák állampolgárként.
Drága hallgató, iszonyú nagy szerencsétek van, hogy velünk vagytok, és így ezt is megtudhattátok.
Egyik ember pofozza a másikat, és akkor, de uram, én csehszlovák vagyok, na.
Ez mondd már el bővebben.
Ez Eszterházi idézet volt.
De nem értem
kicsit
a poén.
Mondjala, de ennyi. Hát ja. Eszterházi, mondom.
Ja, Eszterházi, akkor ne keresd.
Na, tehát akkor menjünk tovább.
Menjünk.
És mivel mi sokat kerektünk, attogtunk, főleg én ugye az évelején azon a 6 hónapos mi volt ez a Future of Life Institute.
Future of Life Institute, így van, ez volt a neve.
Nem.
Teljesen olyan, mint hogyha valami kávékeveréket árusítana, amivel rákot is gyógyítani
hát
lehetne.
Meg az is van nekik, de hogy az én elején volt ez a topik, hogy ők publikálták.
Egy nyílt levelet állítottak össze, így van. Nyílt levelet állítottak össze, amiben azt javasolták, hogy az összes AI fejlesztést 6 hónapra fel kell függeszteni, különben valószínűleg Terminátor élményünk lesz, és a mesterséges intelligencia átveszi a világhatalmat.
És ez volt az aláírásos?
Igen.
Amit te is aláírtál?
Igen.
Na, így már emlék. Miért nem így mondod?
Na, így. Na, hogy hát tulajdonképpen így most revidálnom kell magamat, mert egyelőre még legalábbis a Terminátor, vagy a nem tudom, ami még nem pusztította el a világot.
Vagy lehet,
hallgassa vissza, aki akarja, mik voltak az igazi félelmek, mert egyébként azok azért részben fennállnak még most is, de egy kicsit kiment a gőz ebből az egész sztoriból, tehát hogy most már nem aggódunk annyira. Igen, most azt hiszem, hogy nem aggódunk annyira, ez talán úgy általában
hát
is.
Hát mi közvélemény nem aggódunk annyira, mert ugye nem vált be ez a fenyegetés, vagy nem tudom, nem vette át az uralmat, még nem vette el a munkánkat a sok robotember.
De valójában, tehát az igazi fenyegetéseket, amiket ez meg valójában megfogalmaztak, hogy az értelmesebbek azok azért fennállnak, vagy legalább részben fennállnak.
Így van, persze. És egyébként, bocsánat, csak ugyanez előkerült a Sam Altman kirúgása és visszavétele kapcsán is, sőt.
És ugyanúgy tehát ugye az alapvető probléma, hogy nem értjük azt, tehát nincs egy ilyen mély megértésünk arra, hogy ezek hogy a tökönben működnek ezek a modellek, tehát a generatív AI modellek, és ez továbbra is fennáll. Tehát, hogy igazából továbbra sincsen egy ilyen jó, mély lebontása ennek, hogy ezek hogy működnek. És erről azt hiszem, hogy van is ez a klasszikus vicc, az amikor valamilyen memória problémára gyógyszert írnak fel a csávónak, és akkor kérdezik, hogy és van még memória problémára? Hát van, de már nem érdekel. Tehát. Azt hiszem, így vagyunk ezzel most egy kicsit.
Ez a félelemhez hozzátennék egy friss élményt. Most olvastam az NRC piackutató cégnek egy AI-jal kapcsolatos kutatását, és ott feszegették ezt, hogy ki mennyire fél. És az jött ki, hogy nagyon erősen meghatározza, hogy ki fél, ki nem, hogy használta már az AI-t. Aki ChatGPT-t használt, azok körében drasztikusan kisebb a félelem, mint akik soha nem használták, csak így olvastak, hogy jön az AI, és esetleg még ezeket a negatív híreket is hozzáolvassák, hogy Terminátor lesz, stb. És ez és szerintem egy tök általános jelenség. Tehát persze. Általában addig félünk valamitől, amit azt se tudjuk, hogy miről van szó, és ilyen értelemben a ChatGPT-nek végül is van egy pozitív hozadéka, hogy megmutatta, hogy milyen mértékben lehet használni az AI-t arra, hogy egy csomó dolgot kiváltson, ami unalmas. Például egy tanulmányt kell írnom, egy ilyen konzervtanulmányt, kétoldalast, 2000-et írtam az életembe, unom már, nagyjából senki el se olvassa, olyan mindegy, mit csinálok. Megírja helyettem a csezsé, egy kicsit még lektorálom, és kész van. Tehát rengeteg monoton dolog kiváltására, és akik ezt felismerték, mert használták, azoknak eszük ágában nincs félni, sőt, olyan szinten nincs okuk félni, hogy nem úgy látják, akik használják, hogy elveszi a munkahelyét, hanem az, hogy még hatékonyabb lesz a munkám. X-szeresére növelem a hatékonyságot. És még volt egy erős gondolat ebben a tanulmányban, hogy akik magas szinten űzik a szakmájukat, azoknak nem, hogy nem kell félniük, hanem még hatékonyabb, és még akár még több pénzt fog keresni, akik ilyen átlagos módon unalmas, monoton dolgokat csinálnak, annak nem szűnik meg a munkája, de kevesebb pénzt fog hazavinni, mert a pénzét veszélyezteti, a fizetésének egy részét veszélyezteti az AI. Továbbra is szükség lesz munkakörökre, csak a monotonitást lehet igazán kiváltani ezzel. Tehát visszatérve erre a félelem nem félelemre, én úgy gondolom, hogy ha meg kéne keresnem a pozitívumot ennek az őrületnek, ugye előbb elmondtam, hogy nem tudok arról beszélni, amiről szeretnék, de viszont egy kicsit az emberek nem csak a filmekből látják az AI-t, hanem napi használatban, akkor szerintem ez végül is egy jó dolog.
Én nem tudnék negatívumot hozni egyébként a ChatGPT mellé.
Bármit hozzáfűzni ez a gondolat, nem tudom.
De nekem van egy nagyon erős vízióm erről, amit mondtál, és ez minden alkalommal, amikor beszélünk ebben a kontextusban a ChatGPT-ről, akkor megerősödik, hogy ahogy most mondtad, hogy megírja helyetted azt a tanulmányt, ami monoton, ami felesleges is, mert nem olvassa senki, és most már ezt meg lehet írni a ChatGPT-vel, és az hatékonyságot növel. Nekem az a vízióm, hogy miután ezt az emberek megtanulják, hogy ezeket a senki által nem olvasott dolgokat a ChatGPT-vel is meg lehet iratni, rá fognak jönni, hogy ezekre nincsen szükség. Azt fogja bemutatni, hogy ha már a ChatGPT írja meg, és nem olvassa el senki, akkor nem lehetne, hogy elhagyjuk? És szerintem ez el fog jönni egy csomó területen, hogy el fogunk hagyni ilyen felesleges dolgokat.
Na, erről viszont tovább. Egyrészt megnéztem mostanában en videót, szerintem másnak is feldobta a YouTube, hogy hogyan csinálj magadnak olyan YouTube csatornát a ChatGPT-vel, meg a Canva-val, meg nem tudom, még az automatizálást is. Ha automatizálod, is lesz egy pénztermelő gép. Nem hallottam ennek a nagy híreiről, de egyébként biztos, hogy működik. Tehát, hogy csinálják ezt szakmányban. A másik, ami friss élmény, hogy minap bementem egy ilyen karácsonyi könyvvásárlás imitálva egy nagy ilyen könyváruházba, és van egy olyan érzésem, hogy ezek a limonádé címek, limonádé tartalmaknak a száma még nagyobb lett. Ez már eddig is már ilyen nagyon elárasztotta szerintem a könyvesboltokat, tehát egy borzalmasan sok cím van, tétel van. De igazából kicsit ilyen azt érzed, hogy ilyen csomó olyan tartalom generálódik, tehát könyvként is, ami ilyen, hát így úgy nem tudod, hogy minek. Tehát, hogy nem
hát persze. Érzed.
Figyelj, ez annyira
és
így van.
És hogy bocs, hogy nekem van egy olyan sandagyanúm, majd lehet, hogy meginterjúvolunk valami könyvpiaci szakembert, hogy nem jelente meg a ChatGPT érdemben, ilyen léptékben a könyvpiacon is.
Hát érdemben nem hiszem, hogy megjelent. Biztos valamilyen szinten megjelent. Ugye a hollywoodi forgatókönyv írók sztrájkja az egyebek mellett arról szólt, hogy ne helyettesítsék őket mesterséges intelligenciával, mert hogy ez lehetséges lenne, úgy látszik.
Egyébként ezt nem kellene feltüntetni a bariton szerintetek, hogy nem tudom, annyi mindent föl kell mellett, hogy ChatGPT-vel generált tartalom.
Most azon gondolkodom, hogy az új EU-s szabályozásban ez nincs-e valamilyen formában benne. És
de nem erről majd úgy csinálunk egy adást januárban.
Szóval, hogy szerintem az, tehát hogy fel lesz az tüntetve, de ez ugyanígy a zeneiparra is igaz, ott is végtelen mennyiségű az a zene, amit akár az AI is generálhatott volna. Én tényleg azt várom, hogy azzal, hogy gépesíteni lehet az alacsony színvonalú, pontosabban az ilyen templétekre épülő, meg lektűr típusú tartalmakat, vagy azoknak az előállítását, ezzel egyúttal az is mindenki számára világossá fog válni, hogy ezek értéktelenek, és nem ezek felé fog menni a világ.
Vagy lesz még egy nagy csavar, egyszer egy Friedrich Pohl novella, egy olyan világba játszott, ahol túltermelés volt, és mindenkinek volt kvótája, az volt a gazdag, aki annyit evett meg, fogyasztott, amennyit akart, és az volt a szegény, akinek rohadt sokat kellett ennie. És ott azt találta ki a szegény csávó, akinek nem tudom mennyit kellett ennie, meg mozognia, hogy már nem bírja ezt a fogyasztást, ami rá ki van mérve, hogy befogta a robotját, hogy a robotja helyette fogyasszon. Hogyha nem olvassa senki ezeket a cikkeket, majd fogja a mesterséges intelligencia helyettünk olvasni. Hogy legyen értelme. Nem tudom, érted-e az abszurditást, de maga a fogyasztói társadalom egy abszurd egyébként.
Ez ami... most is létezik, amikor egy YouTube csatornát akarsz felfuttatni, akkor fantom kattintásokat vásárolsz millió számra ázsiai szolgáltatóktól.
Aha. Na de, hogy van, amikor viszont van következménye az ilyesminek, tehát amikor a médiába bele rondítanak ilyen generatív AI-ja, mert ugye a Sport Illustrated kiadója kirúgta a vezérigazgatót a minap, mert az újságírók hamis szerzőket, tehát ilyen
personákat generált szerzőket használtak, igen.
Létre. Az nem világos, hogy a tartalom mennyire volt generált, bár nekem egy kicsit az a gondolatom egyébként, hogy azzal védekeztek, hogy hát rendes szerzők voltak, de igazából a személyiségi jogaikat, vagy nem tudom, mit akartak. Ugye
hát, hogy egy reklámügynökség csinálta ezeket a cikkeket, de viszont valamilyen szerzőt akartak mögé tenni.
Szóval zavaros a történet, és az a baj, hogy egyre több lesz az ilyen zavaros történet szerintem, mert ugye pont az a baj, hogy tehát hogyha nem tudod eldönteni, hogy ki írta, ember írta,
de egyébként is szoktátok nézni.
Micsoda? Én szoktam, abszolút, igen.
Hát én az esetek 95%-ában
95%-ában én sem.
Rohadtul nem érdekel, hogy ki írja.
De tehát azért van az a kategóriájú újságíró, azért a mai napig létezik, mert a CH Gál András például is tipikus, nem mondom, a világ legjobb újságírója, de nagyon. Tehát egy jellegzetes stílusban ír. Uh-huh. Tehát, hogyha egy csomószor az van, hogy elkezded olvasni, és akkor, tehát azt hiszem, az egy karakter, hogy, uh-huh. hogy mit tudom, eljut szólam eddig, és basszus, ez van egy érzésem, hogy kiírta, és fölmegyek, és nyertem.
Igen.
Szóval azért az számít, hogy kiírta, nyilván nem a egyszerű tucat híreknél, amit csak meg kell írni. Na de igen, ez fontos, hogy belekavart a médiába, de azért én még visszakanyarodnék ahhoz a bizonyos aláírás kampányhoz, ami a 6 hónapnyi felfüggesztést követeltem, mert ugye az azért is érdekes volt, hogy az volt benne az abszurd, és a nagyon vicces, hogy az aláírók között az első sorban állt Elon Musk, aki azt mondta, hogy ezt így jó lenne, hogyha felfüggesztenénk a fejlesztést, miközben ő maga a saját startupjában még nem volt kész a sajátjával, de azóta tudjuk, hogy az XAI nevű cége az ezerrel dolgozik a saját nagynyelvi modelljén, vagy tam már valamelyest kész is van. Minden esetre elég nevetséges volt, hogy nagyon sokan az aláírók közül abból a jól felfogott üzleti érdekből vettek csak részt, hogy ne maradjanak le annyira.
Aha.
Úgyhogy ez
tehát ilyen suranópályán. Leállítjuk a OpenAI-t, addig én beelőzöm.
Hát nem sikerült.
És a Musk az ugye még mit tett? Sok mit? Mindent tett.
Fú, hát na az hát, valami csodálatos
ez
az a hír.
Ez olyan, mint a rossz kisfiú. Na már megint mit csinálta?
Átalakítani a mesterséges intelligenciáját.
Az X-nél.
A Grok, igen, tehát a Grok néven van egy chatbot a Twitteren.
Én úgy emlékszem, hogy az X-es fejlesztés, de végül is mindegy is valahogy a Elon Muskhoz kapcsolódik.
Balos a lelkem?
Sajnos túl balos, igen.
Na, de ezt nem tudjuk, hogy mit jelent. Egyébként
ki
jelent?
A balos?
Na, ez a jó kérdés.
Aha. Van egy ugyanolyan, mint a ChatGPT, egy olyan mesterséges intelligencia csevegő alkalmazás, amit Grok hívnak, a Elon Muskhoz tartozik, szerintem én úgy emlékszem, hogy az X-hez. És hát megrótták a felhasználók, hogy ugyanazt az ilyen balos libertárius narratívát képvisel, amit egyébként a ChatGPT is, amikor olyan dolgokról kérdezik, és Elon Musk azonnal nyilatkozott, hogy ezen sürgősen változtatni kell, és el fogják kezdeni a neutralizálását, tehát nem az, hogy jobbra tolni.
Az olyan, mint a kasztrálás.
Hanem hogy középre húzni, mert az mégsem jó, hogyha valamilyen oldalhoz vonzódik
ez,
az a...
Ez kurva. Tehát én azt gondolom, hogy igazából én nem tudom, hogy ez emögött mit is kell érteni majd a neutralizálás, mert az a bajom az egésszel, hogy ezek a fogalmak, az a balos meg jobbos, ez alapvetően a maguk ilyen elvontságában inkább csak a mi fejünkben léteznek. Mert hogyha még elkezded ilyen nagyon elemi szintre lebontani, hogy nem tudom, hát amire ezt leszokták, tehát a nemektől kezdve a fegyverviseléshez, hogy viszonyul meg a, nem tudom, a készpénz használat, a legkülönbözőbb ilyen topikok, akkor ebből tulajdonképpen végtelen mennyiségű van, illetve keletkezik, mert hogy mindig a világhoz való viszonyt jellemzi, de én azt nem hiszem, hogy ezeket nyelvi modellekbe igazából le lehet képezni. Vagy,
meg ugye a lelki szemeit ott van, hogy ez nem így működik a ChatGPT. Tehát például megkérdezném az, hogy milyen politikus a miniszterelnökünk. Akkor mondjuk elkezd negatívumokat mondani. És utána elmondja, azt mondom, hogy én ezzel nem értek egyet, szerintem meg egy tök jó miniszterelnök. És akkor tudom, mit csinál? Igazad van, és akkor elkezd jókat mondani. Tehát abban a pillanatban, hogy néhány kérdés felelek után úgy látja, hogy reagálok, ahhoz próbálja ibdamítani a válaszait. Tehát elfogultság már ilyen értelemben sem van értelme mondani.
Olyan értelemben van, hogyha felteszel egy ilyen általános társadalmi jellegű kérdést, akkor arra, hát egyébként egy ilyen elég nagy teszt alapján mondjuk ezt, vagy mondhatjuk ezt, hogy mondja ezt a Musk meg a kritikusok, igen. Hogy inkább az ilyen progresszív gondolatrendszerek mentén válaszol sem, mint a konzervatív megközelítést pártolja. Csak... Mert hogy ott igen, ez van többségben
igen,
az interneten.
Igen, a liberális újságírás valahogy, de valahogy talán erősebb.
Na, tehát de hát az nagyobb hatása van. Nyugodtan bánts, rúgjál bele.
Mint ez a klasszikus konzervatív, bár a legjobb tudomásom szerint például most már a legnézettebb amerikai hírműsor, tévé, az már nem a CNN, hanem a Fox.
De ezt most fact-checkelni kéne.
Ezt nem tudom én sem, hogy ez igaz.
Én nézzétek meg, én úgy tudom, hogy átvette, és tehát még ott is vannak, még ez se igaz, hogy a liberális újságírás az olvasó
nincs ilyen, hogy liberális újságírás, ez szerintem egyébként egy ilyen klasszikus, konzervatív megközelítés, amit
hát
szeretnék
miért?
Elültetni.
Hát miért? Bárányfelhő létezik? Tehát most az ilyen izé. Tehát, és ha igen, akkor hol kezdődik? Tehát...
Nem, inkább csak azt akartam mondani, hogy az újságírás az nem liberális, hanem ellenzéki. Természetéből adódóan neki az a dolga, hogy ellenzékbe legyen, mármint hogy elszámoltassa a mindenkori hatalmat, és mostanában viszonylag sok lehetőség van arra, hogy ez a mindenkori hatalom elszámoltatása, mondjuk, hogy baloldali narratívák mentén könnyebben tudjon megtörténni. De az tényleg, az szerintem is nagyon látványos, hogy igen, ezek a ChatGPT és társai nagynyelvi modellek, akik leképezik valamilyen módon az elérhető digitális tudást, hogy azok hát ez alapján valahogy ebbe az irányba mennek. Nem véletlen valószínűleg. De nagyon érdekes lenne egy ilyen elemzést megnézni. Biztos készültek ilyen elemzések, hogy ugye a világ össztudása, ami digitálisan elérhető, vagy amit feldolgoztak, vagy mondjuk a Wikipédia, ami egyfajta, én nem is tudom, az értelmiségi attitűdöt képviseli a világban, hogy az vajon tényleg inkább a progresszív vagy a konzervatív megközelítéshez van-e közelebb. Ebből arra következtetnék, hogy a progresszívhez biztos van közelebb.
Majd jönnek ilyenek. Én most az ilyen social justice warriorok, vagy hogy mondják ezeket, azok szoktak ugye azokkal
jönni. Majd egyszerűen csak vókozzál le mindenkit, ahogy Elon Musk is teszi.
Azok szoktak ezzel, hogy beírjuk a keresőbe, hogy nem tudom a tűzoltót, és akkor kiderül, hogy férfi, meg nem tudom. Ugye tényleg kiderül, de hát valószínűleg azért, mert mit tudom, hány százalék férfi basszus.
Egyelőre sokan. Sok a férfi tűzoltó, igen.
Igen, macskát le kell szedni a fáról, akkor.
Egyébként én el tudom képzelni, hogy a politika majd ide is be akar jönni, mint ahogy a Facebookra is fölmentek, és próbálják a saját üzeneteikkel bombázni az embereket. Itt is majd megbíznak cégeket, hogy csinálj egy olyan mesterséges intelligenciát, ami az én propagandámat súlykolja az emberekbe.
Bizony.
Figyeljétek meg.
És meg se kell bízni, hiszen Elon Musk maga nyilatkozta, hogy ő például most ezen lesz, hogy az ő vonzás körzetébe tartozó mesterséges intelligencia.
Egyébként szerintem a Musk is tekinthető social justice warriornak, bár ugye nem, tehát kitágítanám ezt a fogalmat, mert egy csomó ilyen van, aki tulajdonképpen a saját gondolatvilága mentén küzd a világnak a megváltoztatásáért. Ilyen értelem, nem is akarom definiálni.
Hát igen, csak ő nem a social justice felől nézi ezt a történetet, úgyhogy ezért
hát de nem,
ezért
ő nem neki a social justice ezt mert ott van egy ilyen, vagy nem tudom milyen szerintem justice, valamilyen justice. De
az igen, tehát hogy a saját igazságáért harcol, ez így abszolút megáll, hogy ez a szociális megközelítés lenne, tehát hogy az egyenlőségért és az esélyegyenlőségért harcol.
Mert valójában nem tartalmaz az ennyit. Jó, hát hogyha most a Wikipédiát megnéznünk, akkor tartalmazná, de én pont azt mondanám, hogy ezt érdemes lenne ki bővíteni ezt a fogalmat, vagy létrezni egy olyat, ami ezt így befoglalójának tartalmazza a mindenki mást is, aki a saját, mert hogy így teljesen tükörfogalomnak látom ugyanis ezt a másik oldalon. Tehát amikor a Musk ezt megfogalmazza, most hogyha nem a Musk lenne, hanem egy Z ember, akkor ezt nyugodtan mondanád, hogy hát igen, ő egy olyan másik világot akar, egy olyan világot akar, amiben az ő világába máshogy válaszolnak a chatbotok.
Igen, igen.
És akkor ott biztos van egy önmagához tartozó koordináta rendszere, meg abban egy origó, meg abban egy igazság, és ugyanezt látom én egy kicsit a másik oldalon is, tehát nem tudom, ezek kicsit itt, ezek már ilyen...
Tudod, az a különbség, az egyik oldalnak igaza van.
Fia, ilyen
bocsánat,
napon
ezt visszaszívom.
Lehetne generálni a jövőben egy laposföld hívő AI-t. Aki a laposföldbe akar hívni, az majd azzal fog beszélgetni, mert olyan jókat válaszol.
Ez több elemzés kijelentette, hogy ezek már készülnek, de ha nem, akkor készülni fognak egyértelmű. Tehát abszolút lesznek ilyen típusú.
Vagy egy politikus, AI-t. Egyik politikus se él örökké, és megcsináljuk a klónját, és ha szegény már temetés után a hívői szeretnék továbbra is hallani, hogy éppen most mit mondana. Ez se fog megszakadni, mert onnan halála után is tudja majd ezeket mondogatni. Tehát
remek hír.
Extrém dolgokat el tudok képzelni, amikor már így konkrét irányra rátanítjuk ezeket, mert tökéletesen fel fogja mondani a leckét.
Ez így lesz. Ettől nem kell tartsunk, hogy ennek hiány leszünk, és épp ezért azt gondolom, hogy bennünk egyszerű halandókban meg majd kifejlődik az a képesség, hogy megkülönböztessük a generált véleményeket a vélemény véleményektől.
Valamint az igazság és a valóság viszonyát, amit most Puzsér Robert után mi is megfogalmazzuk.
Igen.
Vagy az emberek mind megfogalmazzák.
Vagy Puzsér Robertrel szemben.
Akár.
Még akár erre is vállalkoznánk.
Igen.
Hát igen. Jó, ilyesmik történtek ebben az évben. Nem tudom, nektek volt még olyan, ami említésre érdemes? Vagy, tehát, hogy, na igen, az lenne az én kérdésem, hogy szerintetek mi történt az évben, ami nem a ChatGPT-vel függött össze, vagy nem a generatív AI-jal?
Semmi. De semmi.
Ugye, hogy semmi nem történt? Vagy legalábbis, ha történt, és nem sikerült róla értesülnünk annyira.
Valójában van egy másik világ állítólag.
Tényleg?
Aha.
Egy valódi, úgy érted, akik a kék túrára mennek? Azok az emberek
és
ismerik
nincs,
azt?
Nem is hisznek telefont.
Jó, hát figyelj, a Colorado Fesztivál is ilyen, pedig ott aztán az E-generáció találkozik az ő zenekaraival.
És kik járnak a Colorado bogarak? Vagy?
Nem, oda gyerekeink járnak egyébként, de hogy mivel nincs térerő, ezért teljesen el vannak vágva a digitális javaktól.
Szép tőlük.
Hát...
Bár nem tudom, mert nem növelik a GDP-t, nem? Tehát minden egyes bittel, amit így elrákcsálsz, az...
Azzal igen, de cserébe ott meg drágán vásárolod a sört, és ez is egyfajta GDP növelés.
Ezzel kompenzálod?
Hát az a poén, hogy egyébként volt egy csomó más hír, ami ha nem 2023-ról lennénk, akkor most itt lehet, hogy lehetne róla beszélgetni, de tényleg, mondok egy példát, most nem lenne 2023, hanem mondjuk 2021, akkor lehet, hogy az év egyik fő híre, hogy az Excelben beintegrálták a Pythont. És most erről beszélne mindenki.
Hát ez vannak... Nekem nincs ekkora abszolút.
De nem a szakmai. Ez egy
azt a világot. Ja, hogy a Balázsék műsorban lesz vezető hír.
De ez egy, elméletileg egy Data Science podcast. Tehát a Data Science világban, amiről a minket érdekel, a mi kis világunkban ez egy tök jó hír, és én azt veszem észre, hogy ebben azért lenne kakaó, tehát, hogy valaki elkezdje tesztelni, de most senki nem teszteli, mert most mindenki a ChatGPT-t teszteli. Tehát, hogy az erőforrásokat csoportosítja, hát mint egy ilyen fekete lyuk vonza magába mindent. Ha bármivel akarok foglalkozni, 2 perc van, már érzem, hogy ez a ChatGPT húz maga felé, és alig bírok
kiérni. Lehet, hogy ez egy ilyen fekete lyuk, nem? Egy ilyen,
ez
egy,
az, a, egy ilyen a, ezt akarom mondani.
A valóságérzékelésünknek, meg a pszichénknek, a, nem tudom minek, a,
érzem,
egy fekete lyukja.
Megvan ennek az akkor, adásnak a címe, a valóságérzékelésünk fekete lyuka.
Milyen kis Colorado bogarekként masírozunk itt a Schwarzschild sugár mentén, és egyszer csak be...
Jézus úristen, elszabadult a fizikus.
Egyébként ilyen értelemben, én szerintem van egy immunis réteg bizonyos tekintetben. Én idén valahogy többször voltam ilyen BI-os meetupokon, és azt láttam, hogy a BI-osok, mint hogyha immunisok lennének, továbbra is Power BI-ba bejött ez a 18.5-ös verzióba ez az új funkció, és ez milyen rohadt jó, és teljesen hidegen hagyja őket, hogy a ChatGPT már jobb diagramokat csinál, mint most hűlök, mint a bármely Power BI guru, hanem ők a maguk nyomvonalán csinálják tovább ezt a dashboard világot, és nem engedik magukat eltéríteni. Tehát én azért látok ilyen öntörvényű közösségeket. A data scientist közösségen látom ezt a riadalmat, hogy amit eddig csináltam, arra talán már nem is lesz szükség. Ilyen senki földjén érzem most a szakmánkból néhány embert, tehát ettől függetlenül mindenki rohadt jól el van, meg dolgozik, meg jó keres. Inkább csak ilyen mentális állapotot írtam le. De itt én magamon is látom, hogy sajnos nem tudom kikerülni. Tehát szinte minden partnerem megkérdezi tőlem, hogy akkor AI-jal tudok-e foglalkozni náluk, mert érdekli őket, és persze segítek a magam módján, mert az ember nyilván ráadásul akarja is követni ezeket a dolgokat, de a BI-osoknál köszönjük szépen, továbbra is csinálják a saját kis dashboardjaikat, és pont nem érdekli őket, hogy most valaki azt mondta, hogy majd beépítik a ChatGPT-t a Power BI-ba, építsék, akkor is mi csináljuk tovább ezt a dolgot.
De ez nem olyan, mint egy ilyen vasútmodellező szakkör, hogy így minden héten pénteken van, és akkor benézel a terembe a Kultúrház második emeletén, és akkor ott nyomják.
Lehet, hogy a BI-osok nem ilyenek egyébként. Nem lehet, tudom, lehet, én, nem. Ti ismeritek őket jobban. De igen, én nekem erről az jut eszembe, amikor egy konferencián voltam valamikor az ősidőkben, ahol a nyomtatott napilapok főszerkesztője egy kerekasztal beszélgetésben ültek fönt a színpadon, és ilyen, hát ilyen elnéző mosolyal emlegették az internetet, hogy hát ez nagyon jó pofa, tényleg nagyon hasznos dolognak tűnik. Lehet, hogy majd egy 10-15 év múlva valamit fog is jelenteni a mi szakmánk számára, de nem, mi ezzel nem foglalkozunk olyan különösebben. És egy évvel később ők már nem voltak ott ezen a konferencián lényegében, meg az újságjuk is hirtelen elég sokat vesztett a előfizetőiből. Szóval, ja, lehet ezt csinálni, de másfelől meg nem is biztos, hogy az a hype, amekkorát most kap a generatív AI, az, hogy mondjam, igazolja magát. Úgyhogy így a végére szerintem tegyünk is egy jóslást. Ennyi jóslást ma megengedhetünk magunknak, hogy szerintetek 2024-ben nagyobb hype lesz a GenAI körül, vagy ugyanakkora, vagy kisebb? Tehát lesznek-e a ChatGPT-hez hasonló mértékű újdonságok?
De jó, de ez most akarunk úgyis csinálni egy ilyen adást, és ez a kérdés szerint.
Ez a kérdés, abszolút, ez a kérdés.
Nem,
tehát hát figyelj, csináljunk majd egy adást arról, hogy ezt kifejtjük, most legyen csak annyi, hogy kisebb, nagyobb, egyenlő, melyik lesz szerintetek?
Én azt mondom, kifullad.
Fair enough.
Ez inkább óhaj, mint jóslás.
Hát én úgy mondanám, hogy mert ugye itt azokról van szó, mindig abból lesz a bonyodalom, amit nem láttunk jönni.
Igen.
Uh-huh. És ezt hívják fekete hattyúnak.
Hagyjuk el más a szerencsétlen állatot.
Szegény összesen 3 év alatt egyszer szerepelt, és egyből azt mondjuk rá, hogy hagyjuk el.
Na, hogy... Tehát az van, hogy, mert egyébként van olyan, hogy ugye nem jönnek újdonságok, és akkor úgy van egy íve a dolognak, és amennyiben nem jönnek ilyen nagy, de hát ez meg én szóval kihátráltam egy kicsit a kérdésből, de szerintem én most egyébként nem várok, mert általában egyébként az a konzervatív várakozás, hogy nem jön egy, nem tudom, kis bolygó, ami elpusztítja a Földet, tehát azért én még veszek egy téli kabátot jövőre is, tehát ebből kifolyólag én most, hogyha nem lesznek ilyen nagy léptékű változások, most egyébként úgy tűnik, hogy most inkább ilyen kisebb változásokba ment át ez a történet, tehát ilyen nem akkora hord erejű változások vannak, akkor szerintem változni fog, nem lesz akkora hype. Viszont egy csomó hatás az meg ilyen késletetett lesz, és például én attól nagyon tartok, hogy az ilyen politikai, tehát a választások befolyásolásában, meg az ilyen politikai, meg az emberek a közön befolyásolásában ezek be fognak jönni sokkal tudatosabb manipuláló eszközként, már pedig már most is éppen elég sok ilyen van.
Hát nem túl vidám.
Keresünk valami vidám, pesgő pukkantós lezárást, jó?
És boldog új évet.
Ez szép, ez erős, optimista.
Bocsánat.
Hát kedves hallgatók, akkor ezzel a vidám búcsúval köszöntenénk titeket, elbúcsúztatva egyúttal az új évet, és... Akkor nem is tudom, egy ilyen kormányfői beszéddel nem készültem, meg eleve nincs mellettem.
Mint egy államfőivel akartatok
készülni. Államfőit akartam, igen, bocsánat, egy államfői beszéddel nem készültem, meg nincs is itt mellettem egy csinos jeltolmács, aki lefordítaná azt, amit mondok jelnyelvre, úgyhogy ezért aztán ezt hagyjuk is, ugye? Hanem egyszerűen csak mondjuk azt a drága hallgatóknak, hogy hajrá 2024.
Így van.
Boldog új évet.
Minden jót, sok szuperül futó Python kódot, meg a kinek mit.
Tehát kinek mire vágyik.
Vagy egyműködő promptokat kívánunk.
Hú, nagyon jó kívánság.
0,92-es AUK értéket.
Szép.
Aucs.
Na, szevasztok.
Bujék.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.